Költséghatékonyabb dopping ellenőrzéseket szorgalmaz a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség, jelezte az Inforádiónak Trombitás Magdolna, az IVF jogtanácsosa, aki részt vett a Nemzetközi Dopping Ellenes Ügynökség legutóbbi ülésén is. A szervezet terveiről is beszámolt.
Konzultációs csoportnak nevezném jelenleg, ami a WADA felállított azért, hogy minél jobban megnézhessék az új WADA kódnak a szabályait, az alkalmazását, valamint a nemzetközi szövetségek és a nemzeti antidoping csoportoknak a gyakorlatát, és az, amiben a súlyemelés, mint nemzetközi sportág ki lett választva, az egy olyan konzultációs csoport, próbálja feltárni a jelenlegi gyakorlati problémákat a doping ellenőrzésben, a kommunikáció hiányát esetleg a nemzeti antidoping csoportok és a nemzetközi szövetségek között, valamint minden olyan gyakorlati aspektusát a doping ellenőrzésnek, ami egy laikus számára talán nem is érdekes, de hát emögött azért nagyon-nagyon kemény munka van. Tehát amennyiben úgy határoz egy nemzetközi szövetség, hogy le akar venni egy sportolót, akár egy egész válogatottat, akkor amögött nagyon komoly gyakorlati munka fekszik, hogy megtervezik, hogy ki pontosan mikor, kivel szeretnének ellenőrizni, és hogy hova fogják vinni a mintákat analízisre. Igazából ezt analizáljuk ebben a konzultációs csoportban.
Bő fél éve életben van a Nemzetközi Dopping Ellenes Ügynökség új kódexe. Melyek ennek a fél évnek a legfontosabb tapasztalatai, tanulságai?
A súlyemelés szempontjából alapvetően talán a rugalmasságot említeném első helyen. A szankciók most már legkevésbé sem a standard, az úgynevezett általános szankciók felé halad, hanem minden egyes esetben sok aspektust mérlegel az a panel, az a jogászokból álló csoport, aki dönt a büntetés kiszabásánál. Igazából a rugalmasság alatt azt is értem, hogy ugyanannál a tiltott teljesítményfokozó szernél teljesen különböző döntések születtek, attól függően, hogy a sportoló fiatalkorú volt-e, vagy nagykorú, vagy mik voltak az adott ügy tényei. Alapvetően a rugalmasságot említeném. A második helyen talán a fertőző táplálék kiegészítőket, valamint a különböző ételeknek az esetleges tiltott teljesítményfokozó szerrel való fertőzöttségét nagyon sokszor próbálnak már erre is hivatkozni a sportolók a jogi eljárások folyamán. Több-kevesebb sikerrel, természetesen itt is megvannak azok a bizonyítási eszközök és bizonyítási eljárások, amiket le kell folytatnia a döntéshozó szervnek ahhoz, hogy pozitív irányban tudjon dönteni a sportoló javára.
Hogyan néznek ki jelenleg a dopping ellenőrzések? Hányféle szerre kell megvizsgálni az adott mintákat, és mennyire sportág specifikusak ezek a vizsgálatok?
A World Anti-Doping Agency-nek, a WADA-nak megvan az a standardje, ami kiadott a laboratóriumok, is, hogy mely szereket kell megvizsgálniuk. Ugye ez különböző versenyen belüli minta esetén és különböző versenyen kívüli minta esetén is. Azonban 2015. januárjától életbe lépett egy úgynevezett technical document, egy olyan dokumentum, ami kötelező minden nemzetközi szervezetre és minden nemzeti antidoping csoportra is, amely sportág specifikusan meghatározza azokat a százalékokat, amit analizálni kell az összmintaszámra levetített bizonyos sportágaknak. Több olyan szer is van, amire analizálnia kell a súlyemelésnek is, ami nem feltétlenül releváns a sportág szempontjából, és esetleg az erre fordított pénzösszeget a súlyemelő szövetség véleménye szerint sokkal jobban fel tudnánk használni, mondjuk az anabolikus szteroidok analízisére.
Trombitás Magdolnát, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség jogtanácsosát hallották. Reformokra lesz szükség vízilabdában a riói olimpia után, hangsúlyozta Faragó Tamás, olimpiai és világbajnok.
Továbbra is optimista vagyok, annak ellenére, hogy lehetnék pessimista is. Tehát én azt gondolom, hogy sok-sok mindent tehetnénk magunkért, és nem tesszük.
Mikre gondol?
Elsősorban a népszerűségét tekintve, kicsit úgy áll rajtunk a por. Mondhatnám azt, hogy a zsebeinkben mohírtó van, kicsit olyan, mintha a téli kabátot eltennénk később időre. Nagyon jó játszani, de nézni azért nem annyira jó. Vannak hiányosságok, és ezeket a hiányosságokat viszonylag egyszerű szabálymódosítással meg lehetne oldani, de valami makacság van bennünk a környezetben, illetve várjuk a messiást, várunk egy olyan kiemelkedő személyiséget a nemzetközi vízilabda sportban, aki ezt megoldaná, aki ugyanúgy, mint a röplabdát tekintve, ezt csak jött egy mexikai elnök, és a röplabdából csinált egy világsportágot. Korábban, az én időmben, Bulgáriában szovjet katonák játszották ezt a játékot, most meg valami zseniális, gyönyörű, fantasztikus sportág lett belőle. Utaznak a csapatok a világon mindenhol, és mindenhol teltház előtt játszák, és tényleg valóban szenzációs mérkőzéseket lát az ember. Szóval ezt várnám, hogy a vízilabda sportban is ez megvalósuljon.
Mi kellene ehhez?
Józanész kellene. Tehát paraszti józanész. Nem olyan bonyolult ezt kitalálni, mert hogyha a világon az uszodák 70-80%-a 25 méteres, vagy 25 yardos, akkor miért kéne a vízilabda sportot, a vízilabda mérkőzéseket 30 méteren játszani? Tehát eleve kizárni ezeket az uszodákat a vízilabda kultúrából. Vagy hogyha az a bizonyos labda, amivel játszak most a mérkőzéseket, a játékosoknak 80%-a, 70-80%-a nem ideális. A 20%-nak optimális, de miért a 20%-nak találunk ki egy labdát? Én azt gondolom, hogy egyrészt vannak ilyen logikai buktatók a mai vízilabda sportban, és természetesen aztán jön, ami a leglényegesebb, a szabálynak a megváltoztatása, ami az elsősorban nem szakemberekre van szükség, hanem a szponzorok véleményére, a média véleményére, illetve a közönség véleményére, hogy én csak ilyen és ilyen feltételek mellett nézném szívesen vízilabda mérkőzést.
Lehet egy egységes platformot találni ebben?
Hát nem, mert itt nagyon okosak vagyunk. Tehát itt mindenki mondja a sajátját, mindenki pont az ellentétét is el tudja mondani.
Egészen konkrétan mikorra vár áttörést ebben?
Én azt gondolom, a riói olimpia után mindenképpen. Tehát én azt hiszem, amit mindenképpen most a világliga mérkőzések kapcsán látható volt, még akkor is, hogyha nem a mi előnyünkre szolgált ez a világliga sorozat, hogy olyan országok felerősödtek, mint Brazília, az Egyesült Államok, Ausztrália, ahol hatalmas tömegek űzik ezt a sportágat, de valahogy nemzetközi szinten, nemzetközi eredményeik alapján még nem tudnak az élbolyba bekerülni, de most sikerült. Tehát már ott vannak. Lehet, hogy pont a kazanyi világbajnokságon lesz egy ilyen áttörés, hogy nem csak egy ilyen, mondhatnám, balkáni játékoknak felel meg a vízilabda döntő, tehát hogy szerb, horvát, montenegró, és persze ide sorolhatnánk Olaszországot vagy Magyarországot is, hanem kicsit nyitnánk a világ felé, és akkor valóban olyan országok is beszállhatnának ezekbe a eredményességbe, akik igazából ideig távol voltak, vagy ideig nem a periférián űzték ezt a sportágat.
A vízilabdát, a teljes magyar sportéletet mennyit fejlesztheti, mekkora lendületet adhat, hogy például akár a következő két évben itt rendezik majd a férfi bajnokok ligája hatos döntőjét, a Final Six-et, aztán következik majd 2017-ben Budapesten a vizes világbajnokság, benne persze kiemelt helyen a vízilabdával, még akkor is, hogyha a mérkőzések többsége nem a Dagályban, hanem a Hajós Alfréd Nemzeti Sportuszodában lesz, és azért vannak még egyéb rendezési elképzelések.
Én azt hiszem, hogy a szövetség elég sok mindent tett azért, természetesen Budapest város a kormány szinten, hogy mindez megvalósuljon. Szerintem meg is fog valósulni, szerintem, hogy én ismerem magunkat, nagyon profi módon meg tudjuk oldani, és ennek farvizén, így fejezem ki magam, biztos vagyok benne, hogy még több gyerek jön az uszodában, még többen választják a sportágat, még inkább fontos a vízilabda sport, és ez egy töretlen fejlődést biztosíthat a jövőben is.
Ön szövetségi kapitánya volt a női válogatottnak a 2000-es évek első évtizedének első felében, világ és Európa bajnoki címet is nyert a csapattal. Egy világbajnokságra hogyan kell felkészülni, mikor kezdi el a szövetségi kapitány megtervezni a következő világbajnokságot?
Nem akarnék itt most okoskodni, de mégis el kell mondanom, sokkal korábban, tehát elsősorban ilyen 4 éves olimpiai ciklusban gondolkodnak a kapitányok. Szerintem minden labdajátékban ez a legfontosabb, hogy 4 éves ciklusban kell gondolkodni, még akkor is, hogy nem biztos, hogy ki tudja tölteni a kapitány a 4 éves ciklust. Az első lépés az, hogy ki kéne találni, hogy abban a pillanatban milyen vízilabdát fognak játszani. A világbajnokságon, az olimpián, milyen vízilabdát. Utána természetesen az ember megtalálja ez a személyeket, megtalálja a stábot, a játékosokat, utána az edzésmódszert, és természetesen utána pedig mind-mind megpróbálja kialakítani, hogy amikor oda kerül, akkor már annak a korszerű, vagy valami más vízilabda játéknak meg tudjon felelni. Természetesen azért ez olyan szempontból bonyolultabb, mert azért mindenképpen azért van formaidőzítés, meg emberekkel kell foglalkozni. Én azt hiszem, hogy talán a világbajnoksággal kapcsolatban a legfontosabb, az utóbbi, amit mondtam, hogy a formaidőzítés, mert ez egy nagyon hosszú verseny. Tehát 2 hétig tart, és itt elhasználódnak a játékosok, elhasználódnak az idegek, elhasználódnak a lelki tényezők, mert minden nap a monotonitás ez olyan módon felerősödik, hogy egy idő után, pont amikor a legfontosabb lenne, addig a játékosok kifáradnak, elfáradnak. Ennek megfelelően kell tervezni természetesen a felkészülést.
A játékosokkal mennyit törődhet egy szakvezető? Mennyire veheti figyelembe figyelembe akár az egyéni igényeket.
Én azt gondolom, ez nagyon fontos. A pedagógiai része, vagy hát mondjuk a pszichológiai része, azt gondolom, ez nagyon fontos. Egy szakvezető sajátja kell, hogy legyen. Mindenképpen kell foglalkozni a játékosokkal, mindig ébernek kellene. Az éberség fogalma az Európában nem nagyon ismert, de azért azt gondolom, ez egy távol-keleti filozófiában az létezik. Az azt jelenti, hogy bármikor bármi megtörténhet veled. És akkor is, hogyha éppen nem vagy éber, akkor is annyiben ebben foglalkozol, akkor az ösztön a tudatalatt szintjén is működik. Itt erre föl kell készülni, mert igazából itt a sport az mindig arról szól, hogy vészhelyzetre kell fölkészíteni a játékosokat, vészhelyzetre kell fölkészíteni saját magadat. És hogyha vészhelyzetekre nem tudsz megfelelni, vagy a játékosok nem tudnak megfelelni a vészhelyzeteknek, akkor igazából, mint pedagógus, vagy mint szakember, akkor legfeljebb egy ilyen preparatóre vagy, tehát egyszer egy felkészítő vagy, de nem vagy igazán jó szakember. Tehát én azt gondolom, hogy igenis a játékosok fejével kell gondolkodni. Egy jó szakember, mondjuk Kemény Dénes, aki így ilyen zsenialitással rendelkezett, ő egyszerre képes volt figyelni mind a 13 játékosát, de azt gondolom az ellenfél 13 játékosát is képes volt figyelni.
A női válogatottnál több vagy kevesebb az ilyen feladat?
Hát ott még bonyolultabbak a dolgok. Ott elsősorban azért, mert mi férfiak nagyképűek vagyunk, és azt gondoljuk, hogy már pedig mi lelkileg stabilak vagyunk, mi nekünk nincs szükség segítségre, mi meg tudjuk oldani. És hát valóban egy férfi függetlenül a hangulatától, vagy a sérelmétől meg tudja oldani azt, hogy mondjuk egy téglát eltegyen 3 méterre. Egy nőnél az teljesen bonyolult feladat. Azért, mert ő csak akkor tudja mindezt elképzelni és megoldani, hogyha épp optimális lelki állapotban van. Ez mindenképpen a nőknél nagyon fontos, az optimális lelki állapotot biztosítani. A hangulat az nagyon jó legyen, mindenki higgyen a győzelemben, és természetesen én, mint férfi, akit elfogadnak, természetesen higgyétek el, hogy én tudok nektek segíteni, csak figyeljetek rám.
Bár azért ismerhetünk elég sprőd edzőket női válogatottaknál, például az orosz női kézilabda válogatott volt szakvezetője Tyefilov mester, úgy ordibált a játékosaival, ahogy mondjuk más kultúrákban az teljesen elfogadhatatlan. Tehát mondom, ez kultúra függő is.
Igen, kultúra függő is, de én azt gondolom, hogy azért például a Testemesi Egyetemen vagy TFN azért azt úgy tanították, hogy a motiváció lehetőség egy edzői pedagógiai eszközök közül azért van a motiváció felkeltése, a büntetés, meg a szeretet, míg az előbbi kettő az elsősorban nagyon gyorsan, viszonylag jó eredményt biztosít, azért hosszú távon elsősorban csak a szeretettel lehet operálni, és én ebben mindig is hittem. Tehát én mindig azt gondoltam, hogy ha akartok nyerni, akkor én tudom. Tehát nem fogunk összeveszni azért, mert most épp be vagy kattanva, vagy azzal vagy elfoglalva, hogy a pasid épp mit csinál, mert 3000 kilométerre távol vagy tőle, akkor most vagy figyelsz rám, és akkor nyerünk, ha meg nem figyelsz, akkor se fogunk összeveszni.
Faragó Tamás olimpiai és világbajnok vízilabdázót, a magyar női válogatott volt szakvezetőjét hallották. Már a véget ért az öt karika. Friss műsorral legközelebb jövő héten pénteken este 7:30-tól várom Önöket. Természetesen a vízes sportok lesznek a középpontban. Magazinunk korábbi adásait meghallgathatják, vagy akár le is tölthetik az Inforádió honlapján a www.inforadio.hu oldalon keresztül. Köszönöm figyelmüket, Farkas Dávidot hallották.